Pál apostol írja, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan halljanak ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 396-os dicséretünknek a legelső versét énekeljük fennállva, a 396-os énekünket keressük ki. Ma ezt fogjuk énekelni, elosztottuk a három versét, a 396-os dicséret első versét énekeljük fennállva. Ébredj bizonságtevő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
Bizonságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Kik bátran szólnak, sartra késznek, ha hét borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk szentjön, messze szerte szél. Az Úrhoz gyűjtve népek seregét.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek a második versét énekeljük. A második vers így kezdődik. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fénynél. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Megindító gondolatokat mond nekünk ez az ének, Urunk, amiről énekeltünk. Hiszen valóban az evangélium tüze olyan jó lenne, hogyha lángba borítaná ezt a világot, és olyan jó lenne, hogyha sok-sok Isten szeretete iránt lobogó szívű keresztény lenne a világon, akiknek a bizonság tétele, mint harsogó kürt, életeket mentene meg a világ minden táján. Könyörülj rajtunk, hiszen olyan langyos a kereszténység, és olyan langyos sokszor a mi életünk is. Könyörülj meg rajtunk, hiszen a mi szívünknek a lobogását, ha megmérnénk, mi is sajnos szégyenkezni kellene, hogy pirulva beismerjük, mi sem lobogunk úgy, ahogyan kellene. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a Te szereteted bennünket lángra lobbantson. Megújuljunk lelkünkben, szívünkben, elménkben, és kövessünk Téged, és úgy, ahogy az ének elmondja, hogy a várfalakra őrök álljanak. Hadd legyünk ilyen őrök a várfalakon, akik éberen figyelnek és bizonságot tesznek Te rólad. Hadd járjon át bennünket ma is Jézus Krisztus evangéliuma, igéje, tanítása. Így kérünk, Urunk, hogy a mi életünket, dolgainkat így visszük eléd, szeretteink életét így hozzuk eléd. És így hozzuk eléd gyülekezetünket, annak minden tagját. És különösen imádkozunk a gyászoló szívűekért, hiszen a héten két család is megállt a ravatalnál. Urunk, eljöttek a házadba, és szívük gyászát, fájdalmát elhozták ma eléd. Könyörülj meg ő rajtuk, és az ő életüket, fájdalmukat a Te mennyei vigasztalásod gyógyítsa. Emeld fel őket, töltsd be az ő szívüket mennyei reménységgel. Áld meg őket örökké való szereteteddel. Hadd kérünk a betegekért, és a gyülekezetünkben levő szenvedőkért. Hajolj le az ő életükhöz is. Legyen kedves Te előtted az ő rebegésük, és ments ki őket a mélységből. Áldott légy, hogy ima meghallgató, szabadító Isten vagy. Így keresünk ma is. Jöjj, érints meg, és szabadíts meg. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát, és a téma szerint, hát egy verset vennénk, de ugyanebben a fejezetben nem csak a 7. vers szól a vezetőkről, hanem a 17-es is, aztán ugye ott van a 8-as vers, ami nem véletlenül van, úgyhogy így most a téma alapján fogok 3 verset olvasni. A 13-as fejezeténél járunk a zsidókhoz írt levélnek, abból a 7-eset, a 8-asat és a 17-eset fogom olvasni. Tehát 3 vers, zsidók 13-ból a 7., a 8. és a 17. vers. Hallgassuk figyelmesen. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak rátok úgy, mint akik erről számot is fognak adni. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, azt mondja a Biblia a köszöntő igében, azt olvastuk, hogy milyen kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. Milyen megállapítás ez? Egy ószövetségi idézet, elsősorban Jézus Krisztusra vonatkozó profécia, hogy kedves volt Krisztusnak a jövetele, aki ennek a világnak az evangéliumot, az egyetlen jó hírt hirdette, de ez Pál apostol magyarázatában már ki van bővítve. Pál úgy mondja, hogy ez már minden ige hirdetőre is igaz. Kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Isten különleges küldöttei az ige hirdetők, akiknek az a feladatuk, hogy ebben a világban Jézus Krisztus evangéliumáról bizonyságot tegyenek. Istentől elhívottak, választottak, küldöttek, de nagyon sokszor az ő szavukat nem hallgatja meg ez a világ. Nagyon sok esetben ugye meg is ölték, vagy el is hallgattatták őket a történelemben. A mai címünk így hangzik, az Istentől küldött ige hirdető. Tehát ez a mai címünk, az Istentől küldött ige hirdető. Nagyon sok bibliai vers szól az ige hirdetőkről, és vannak versek, amelyek az ige hirdetőknek szólnak. Egyedül őnekik, az ő felelősségükről, az ő szolgálatukról, az ő feddésükről van sok-sok ige. Ma nem lesz arra idő, hogy az összesről mindet felolvasva szóljak, de legyen ma szó egy csokorba kötve a legfontosabbakról, hogy mit is tanít Isten igéje erről a témáról. A zsidókhoz írt levélben ugye 7-es, 8-as, 17-es verseket olvastuk, nagyon különös, amit mond az apostol. beszél arról, hogy ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik az igét hirdették nektek, figyeljetek az életük végére, kövessétek a hitüket. Tehát a hitüket kell követni. Nem rajongani értük, nem őket kell követni, hanem Jézust, a hitüket kell követni. És oda tette ezt a mondatot az apostol, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Miért van ez ott? Miért van a vezetők után, az előjárókról szóló ige után, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Azért, testvérek, mert az előjárók váltják egymást. Az ige hirdetők váltják egymást. Jönnek, aztán elvégzik feladatukat, meghalnak, Isten küld helyette másikat, de a küldő Jézus ugyanaz. Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz, aki a te életedet szereti, megszólítja, aki az ő igéjét küldte, maga Jézus, ő ugyanaz. Nem változik meg. Az evangéliuma, a lénye, a szeretete, a kegyelme feléd nem változik meg. Aztán beszél arról a zsidókhoz írt levél a 17-es versben, hogy a vezetőitekre hallgassatok oda, bízzatok bennük, figyeljetek rájuk, és hát azért úgy kell oda hallgatni rájuk, hogy ők erről számot fognak adni. Számot fognak adni, akkor ne sóhajtozva tegyék, hanem ha tegyék örömmel. Nem válna javára sem a gyülekezetnek, sem az ige hirdetőnek, hogyha az ige hirdetőbe nem bíznak, nem figyelnek rá, az általa hirdett igét semmibe veszik azok, akik hallgatják, akiknek küldetett, ez senkinek nem válik a javára. Szelíd, mértéktartó intés ez az apostoltól, az ige hirdetők munkájára különösen oda kell figyelni. De nézzük a tanítást. Az első pont, amivel kezdünk, az egyházról való tanításban, az Efézus 4-ben a következőt mondja nekünk Pál apostol. És ő, tudnélik Jézus, adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét. A mondat így kezdődik, hogy és ő adott. Ő adott apostolokat, pásztorokat, evangélistákat, tanítókat. Ő adott. Hatalmas súly van ezen a mondat elején, hiszen senki sem szerezheti meg magának önjelöltként azt a kiváltságot, hogy na majd ő hirdeti az Istennek az igéjét. Egészen mások az önjelölt ige hirdetők, a népegyházban vannak ilyenek is, mint egy Istentől megragadott és egy Úr által elhívott ige hirdető. Ami az ige hirdetőt még nem ragadta meg, az ő életét sem ragadta meg, de azt hirdeti, az alkalmatlan arra, hogy másokat megragadjon. Csak az az ige fog megragadni egy ige hallgatót, ami már a hirdetőjét is megragadta. Ez mindig így van. Egyszerű alapszabály, Isten ezt így rendelte. Ezért van különbség ige hirdető és ige hirdető között. Ha megnézzük a bibliai elhívott előjárókat, Mózest, Áront, Illést, Elizeust, vagy az újszövetségi apostolokat, Pétert, Jánost, Pált, és sorolhatnánk még, mindnek ott van az elhívási története a Bibliában. Mindnek. Ézsaiás is, Mózes is, Pál apostol is, Péter is, ha megkérdeznénk őket, ha itt lennének, elmondanák, hogy igen, engem Isten igéje megérintett, megszólított, elhívott, tiltakoztam is, de Isten lelke indított, és azon a helyemen voltam, amelyet Isten rendelt. Mind elmondhatták a maguk elhívásának a történetét. A dogmatika egyébként megfogalmazza ezt, hogy van belső elhívás és külső elhívás, latinul egy vokáció, interna vokáció, externa. A belső elhívás az, amikor Isten szent lelke belül a szívben munkálkodik, és egy hívő emberben azt munkálja, hogy őt menjen a lelkipásztori pályára, mert őt ige hirdetőnek hívja el Isten. Ez a belső elhívás, ezt az ember, a hívő ember belülről érzi, és bizonyossága lesz a Szentlélek által, hogy merre kell mennie. A külső elhívás az ezt mellé téve ugye támogatja, amikor a gyülekezeti tagok mondják ugyanennek az illetőnek, hogy figyelj, testvér, mi úgy látjuk, hogy téged Isten ige hirdetőnek hív el. És biztatják, hogy engedj Istennek a hívásának, menj, támogatunk. Múltkor egy egyházi rendezvényen a pápai teológia rektorával beszélgettem, és hát szóba került az, hogy milyen kevesen mennek ma lelkipásztornak. És kérdeztem, és hogy mondd el, mennyien mennek. Hát nagyon kevesen. Azt mondja, küldjetek. Azt mondja, olyan sokszor mondja a lelkészeknek, hogy küldjetek. Ha van a gyülekezetben Isten igéje által megragadott, a Szentlélek által megragadott fiatal, és úgy látjátok, hogy őt Isten erre az útra irányítja. Küldjetek! Ugye milyen különös ez? Ma alig vannak, akik a fiatalok között Istent keresik. Alig vannak, akik Istent szeretik és követik. És abból az aligból még kevesebben lesznek, akiket Isten lelke majd alkalmassá tesz, hogy az ő igéjét szolgálják. Róma 10-ből volt a köszöntő ige, és figyeljetek, mit mond az ige. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Ugye ott vannak a tömegek Krisztus ismerete nélkül. Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Mert nem hirdette nekik senki. Hogyan halljanak ige hirdető nélkül? És megy tovább Pál. És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Sajnos a népegyházban mind a két példára van eset. Az Istentől elhívott pásztorokra is, és vannak olyan pásztorok minden egyházban, akik önnön büszkeségükből mentek a lelkészi pályára, és meg is látszik a szolgálatukon. Külső elhívás, belső elhívás. Tanítja az ige. És ott van a mi alkalmatlanságunk is, testvérek, hiszen minden ige hirdető ugyanolyan gyarló, ugyanolyan esendő, nem vagyunk különbek a másik embernél. Nem vagyunk jobbak a másik embernél. Nem vagyunk alkalmasabbak a másik embernél. Ugyanolyan kegyelemre szorult férgek vagyunk. Csak más munkában fáradozunk az Isten országát illetően. Ha Pál apostolt valaki elkezdte volna fúrni, hogy hát nézd Pál azért, te hogyan lehetsz apostol, olyan múltan, hogy te üldözted az Isten egyházát, Pál válaszolhatott volna, hogy nézd, az mindig az, amit mondasz, de aki elhívott, annak mondd el a panaszt. Ő választott, ő küldött. Úgyhogy a kiválasztásomért levő panaszokat, mondhatná Pál, vigyétek oda Jézus Krisztus elé. És még egy érdekes dolog, amiről jó elgondolni, vagy elgondolkodni. Nagyon sokan látják a lelki pásztorok gyarlóságait. Hát hogy ne lenne gyarló egy lelki pásztor, amikor ugyanolyan gyarló, mint a világ többi embere. De erre azt szokták mondani, azt nagyon jó hasonlatot, hogy ha mész az országban, egy olyan vidéken, amelyre nem vagy mondjuk ismerős, mész Szegedre, és már ott vagy valahol a környéken, de nem tudod éppen merre fordulj egy kereszteződésbe, az útjelző táblára fogsz hagyatkozni. Keresel egy olyan táblát, amin ott van, hogy Szeged, és egy nyíl, hogy merre van. Van-e olyan sofőr testvérek, aki azt mondja, hogy hát ez az útjelző tábla, ez olyan kopott, hogy én ebben már nem bízom, hogy az jó irány mutat. El fogunk menni abba az irányba. Nem baj, ha kopott, mert az irány mutatja a helyes irányt. Így vagyunk mi lelkipásztorok is. Ugyanolyan nyomorultak vagyunk, elfáradunk, gyarlók vagyunk, tudunk vétkezni. Kopott táblák vagyunk mind. De a helyes irány mutatjuk. És az irányt kell nézni, nem a kopások mennyiségét. Nagyon nagy felelősség, mondja az ige. Nagyon nagy felelősség. Isten keményebb ítéletben részesíti az ige hirdetőket. A Jakab levele 3. részének az 1. verse mondja, ne legyetek sokan tanítók, mert keményebb ítéletben lesz részünk. Többes szám 1. szemébe beszél Jakab. Keményebben leszünk megítélve mi ige hirdetők, mint egy átlagos gyülekezeti tag. Aztán nem csak a felelősség nagy, hanem sokkal többet juttat a mélységekből, a próbákból, a szenvedésekből és a fájdalmakból is Isten az ige hirdetőknek. Sok ezer ige hirdető tudna erről beszélni, én magam is, hogy egy átlagos hívő embernél több szenvedést ad Isten az ige hirdetőknek, hogy alázatban tartsa őket, hogy formálja őket, hogy csiszolja őket. Több mélység, több szenvedés jut nekik. Keményebb az ítélet is, és mégis, mit mond az ige? Nincs félelmetesebb fegyver Isten kezében az ördög országának a rombolására, mint egy megszentelt életű ige hirdető. Ez egy különös mondat, még egyszer elmondom. Nincs félelmetesebb fegyver Isten kezében az ördög országának a rombolására, mint egy megszentelt életű ige hirdető. Miért? Mert Isten elrendelte, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Istennek ez a módszere most. Van az a legenda, amikor a mennybe ment Jézust megkérdezik az angyalok, hogy Jézus, hogy fog elterjedni az evangélium, a váltságnak a híre. És mondja Jézus az angyalainak, hogy hát megbíztam Pétert, Jánost, Jakabot meg a többieket, hogy mondják tovább. És az angyalok döbbenten kérdezik ugye a történet szerint, hogy és ha ők nem fogják tovább mondani, akkor mi a másik módszered? És Jézus azt mondja, hogy nincs más módszerem. Isten így döntött, hogy az ige hirdetése találja meg az emberi szíveket, mutassa meg az üdvösség útját, az ige hirdetés által legyenek tanítva a hívek, az ige hirdetés legyen megszólító erejű, éri az ige hallgatót erővel, hatalommal, éljék át az ige hallgatók, hogy ez az ige, ami szól, ez élő, ható, személyes, megérint, betalál, és ez menti meg az életemet. Isten így rendelte, hogy egy Istentől való prédikáció az megszólító erejű, az leleplez, abban érződik, hogy ebben Krisztus élete van, az tud inteni, tud megszomorítani, bűnbánatra inteni, de felüdíteni is, feloldozni, meggyógyítani, megvigasztalni, erőt adni. Ilyen az igazi ige, ami jön az Istentől. Ezért van az, hogy nincs félelmetesebb fegyver az Isten kezében, az ördög országának a rombolására, mint egy megszentelt életű ige hirdető. Van egy különleges ige a 2. Korintus 2-ben, ahol Pál apostol a következőt mondja. Mert Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre. Döbbenetes ige. Azt mondja Pál apostol, hogy különösen az ige hirdetők, de minden hívő ember Jézus Krisztus illatát hordozza. Titokzatos módon. Jézus Krisztus illata vagyunk ebben a világban. Mind az üdvözülők között, akik majd a mennybe jutnak, és mind az elkárhozók között, ezt a lelki illatot titokzatos módon érzik az emberek. És azt mondja Pál, hogy az elkárhozóknak a halál illata vagyunk a halálra, az üdvözülőknek az élet illata az életre. Ennek az a magyarázata, testvérek, hogy az igazi hívő ember az soha nem közömbös a másiknak. Vagy nagyon szimpatikus, mert az élet illatát érzik titokzatos módon az életre, ez jelezheti is azt, hogy az életre vagyunk választva, vagy pedig élből, csípőből a hívő embert a másik ki nem állhatja, keresztbe tesz neki, el akarná tüntetni, nem szereti, gyűlöli. Miért? Mert ő neki a halál illata a halálra. Jézus Krisztus illatát nem bírják azok, akik nem akarják soha Jézust választani. Ezért van az, hogy a hívő ember egy Istentől küldött igehirdető is soha nem közömbös. Vagy megnyerő, szimpatikus, vagy élből azt mondjuk, hogy hú, hát ez ide ne jöjjön. Mert Krisztus illatát hordozzuk ebben a világban. Nem véletlenül, hogy az ördög rettenetes sok munkáját fejti ki az ige hirdetők ellen. Az ördögnek a mesterkedései ezrével hullanak az ige hirdetőkre. Rengeteg hazugságot terjesztenek róluk. Rengeteg rossz pletyka megy Isten ige hirdetőiről. Sokszor rágalmak ösztönében élnek. És ez a sátánnak a munkája. Rengeteg támadás éri őket, és rengeteg bosszúságot okoz nekik a sátán. Amikor a zsidókhoz írt levél tanít az ige hirdetőkről, és azt mondja, hogy ne feledkezzetek meg róluk, ebben olyan nagyon csendes intés van, hogy figyelj, imádkozzál értük. Mert nehéz utat járnak. Ők hirdetik nektek az Isten igéjét, az üdvösség útját. Isten rajtuk keresztül ad áldást. Ne feledkezz meg róluk, imádkozz értük. Ha teheted, segíts rajtuk. Ez azt jelenti, figyeljetek életük végére, kövessétek a hitüket. Olyan jól megvan fogalmazva, hogy nem kell az ige hirdetőjére rajongani, nem ő a lényeg. Ugye a csapnak se hálálkodunk a vízér, mert a csap is eszköz, a víz az, ami éltet. Az ige hirdető is eszköz. Amit Isten rajta keresztül ad, az éltet. Azért lehet hálát adni, de nem az ige hirdetőnek, hanem az élő Istennek. Bízzatok vezetőitekben, hallgassatok rájuk, mert számot fognak adni erről. Isten úgy döntötte, rendelte el, hogy az ige hirdetőknek súlyosabb lesz a megmérettetésük az utolsó napon. Számot kell majd adniuk mindenről. Hogyan hordozták az igét, hogyan vették át, tusakodták meg hétről hétre azt az igét, amit a gyülekezet elé vittek. Mennyire voltak hűek, ha kemény mondatot kapott egy ige hirdetőnek, elvette az élét gyávaságból, úgy adta tovább, vagy kimondta, még akkor is, hogyha azt mondják akkor a háta mögött, hogy ú, de keményen beszél. Számot kell majd adnunk minden ilyenről. És az előjárók tényleg váltják egymást, de Isten ugyanaz marad. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különleges küldöttei Istennek az ige hirdetők, de ideig, óráig szolgálnak, aztán átadják a stafétabotot. Nem ők a lényeg, hanem Jézus Krisztus személye, Jézus evangéliuma, az üdvösségről szóló örömhír, ez a lényeg. Ez a lényeg. Nem baj, ha váltják egymást az ige hirdetők. Jézus ugyanaz. Jézus evangélium, amely téged megmentett, aki üdvözíthet, Krisztus ugyanaz örökre. És az üzenet az evangélium. Ó, de sok emberrel találkoztam, aki járt hittanra, sokszor járt Isten tiszteleten, de az üdvösség útját nem ismeri, nem érti. Rengeteg hamis gondolat van elterjedve a világban, ez is az ördög munkája, hogy hogyan lehet bemenni a mennybe. Egy átlag embert megszólítanál, akkor az biztos azt mondaná, hogy hát akkor a jó cselekedetek, elterjedt gondolat, hogy Istennek van egy mérlege, és akkor az egyikbe beleteszi a rossz dolgainkat, a másikba a jót, és akkor hát amelyik a mérleg, amerre billen, de hogy ezek badarságok. A sátánnak a finom kis hazugsága, amit rengeteg ember megeszik. Nem így van. Mind alkalmatlanok vagyunk a mennybe való bemenetelre. Nem vagyunk jók, egyikünk sem, hogy bemenjünk. Ezért Isten küldött egy megváltót, egy helyettest. Ő helyettesünk volt a földi életben, mert ő betöltötte a törvényt a bűntelen földi életével helyettünk. Mi nem töltöttük be Isten törvényét. És nincs közöttünk fethetetlen ember. És a halálában Jézus Krisztus az ítéletünket is elszenvedte. Kétszeres helyettesítés, betöltötte a törvényt engedelmességével, levette az ítéletet engesztelő halálával az emberről. Ő bűnhődött meg a bűnösökért, hogy akik hinni fognak ő benne, azok bemehessenek a mennybe. Egyszer egy lelki pásztor a bányába ebéd időben engedélyt kapott, hogy lemenjen a bányászokhoz és hirdesse az igét, és beszélt erről az ebéd időben, amíg ettek ott lenne a tárnába a bányászok, ő beszélt arról, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy miután az ember nem tudta magát megmenteni, egyszülött fiát föláldozta azért, hogy a hívő ember bemehessen a mennybe. Küldött egy megváltót, aki magára vette nagypénteken a világ összes emberének összes bűnét, megbűnhődött helyettük, és Isten azt várja el, hogy az ebben való hit által üdvözíthesse a benne hívőt. Azt várja, hogy ezt elfogadjuk, hogy rádöbbenjünk, hogy elveszettek vagyunk, mi magunkat megmenteni nem tudjuk, de ha Isten fiában hiszünk, akkor beszámítja Isten ezt a hitet, és Jézus érdemért a hívő embert beviszi a mennyországba. Nagyon egyszerű az üdvösség. Véget ért az ebédszünet, és hát a lelkésznek mondták, hogy akkor most föl lehet fáradni a felszínre, és egy bányász elkísérte őt ugye az aknáig, és még ment fel a felvonó, akkor beszélgetett vele, és kérdezte, hogy mi a véleménye az üdvösség útjáról. És a bányász azt mondta ennek a lelkésznek, hogy hát ezt túl egyszerűnek tartom, hogy csak hinni benne, és ez túl egyszerű, úgyhogy ebbe úgy én nem akarok hinni. És a lelkész nem döbbent meg egyből, meg nem kezdett el nagyon érvelni, hanem megkérdezte, hogy és mondja, ez a tárna milyen mély? Ó, hát ez nagyon mély. 600 métert fogunk menni most így a felvonóval, és hát gondolom, hogy ez egy komoly munka volt kiásni. Ó, hát ez a bányatárságnak iszonyatos munkájába került, sok ezer munkás dolgozott sok évvel ezelőtt, hogy ez a 600 méteres út elkészüljön, a felvonót beépítsék, és kérdezi a lelkész, és van más út a felszínre? Nem, nincsen. Ez az egy út vezet a felszínre. És itt tért vissza a lelkész az evangéliumra, hogy tudja, én nem mondom, hogy hát akkor ez milyen egyszerű ez a felvonó, akkor nem is akarom igénybe venni, mert hát csak be kell szállni, aztán fölvisz. Mert a bányatársaságnak ez nagyon sok munkájába került. Sok bányásznak, sok fáradtságába, a bányatársaságnak a sok pénzébe. És így van az üdvösséggel is. Egy út vezet a mennybe, a Jézus Krisztusba vetett hit. És nekünk ez egyszerű, mert el kell fogadni, de Istennek nagyon sokba került. Egyszülött fiát áldozta fel. Jézusnak mi sokba kerültünk. Át kellett élnie azt a kint, ami a világ összes bűn ellen való haragjának a súlya. Érettünk ezt, bevállalta, elszenvedte. Ő bűnhődött, hogy mi higgyünk és bemehessünk a mennybe. Hatalmas dolgot tett az Isten, és neki sokba került, nekünk már ingyen van. És elgondolkodott a bányász, hogy hát tényleg nem is olyan, nem úgy kellene gondolkodni az evangéliumról, ahogy ő beszélt. Az üzenet tehát Jézus evangéliuma. Nem mindegy, hogyan van elmondva. Nem mindegy, hogyan hirdeti egy lelkész az igét. Nem mindegy, hogy milyen indulattal, milyen szavakkal, érthetően vagy nem érthetően. Van az a vicces mondat, hogy vannak azok a lelkészek, akik hétköznap láthatatlanok, vasárnap meg érthetetlenek. Hát ugye ez ilyennel nem megy sokra egy gyülekezet sem. Kényes és nehéz feladat, mert a lelkileg sötétben levőknek, a bűn börtönében levőknek kell úgy elmondani az üzenetet, hogy a sötétben világosság támadjon, a börtönben meghallják a szabadítónak a hangját, kinyújtsák a hit karját és életre támadjanak. Ez nem könnyű feladat. Ez nem könnyű feladat. Ó, de sokszor nem is fogadják el az emberek. Pedig így rendelte Isten, hogy ugye a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És miután a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. 1 Korintus 1.18-as 21-es versei. Gyönyörű Pál bizonyságtétele. Ma is egy történettel zárom. A 20. század első felében történt. Az orvosi egyetemen egy csapat orvostan hallgató boncolt egy holttestet. A hangadó egy Szabó nevű orvos volt. Ő volt a társaságnak a lelke, a legharsányabb, és miközben boncoltak, mindenféléről beszélgettek. Nem zavarta már őket a holttestnek a látványa, nem zavarta őket, hogy ott vannak a boncteremben, a hűtőben a többi holttest. És ennek a Szabó nevű orvosnak a barátai már megszokták azt a harsány hangot, hogy ő nem csak viszi a tréfát, hanem minden szent dologból is gúnytűz. Méltatlan szavakat használt, ott lenne a boncteremben, amiket ki se kellett volna mondani. Nem csak a szent dolgokról, emberhez méltatlan viselkedés volt ez. Aztán a nagy önteltségében a halottat bevarró tűt, miután végzett, a kabát ujjának a hajtókájába tűzte. Szóltak a többiek, hogy te vigyázz, mert ez veszélyes, tudom. Aztán beszélgettek még ott lenne a boncterembe, egyre jobb lett a hangulat, és nagy gesztikulálás hevében ez az orvostan hallgató, amikor úgy mozgott a keze, megszúrta magát a boncoló tűvel. Egyből csend lett. De figyelj, ez nagyon veszélyes, mondták neki. Tudom, mondta nyugtalanul. Mit csináljunk? Menjünk el Müller professzorhoz, ő a legbölcsebb professzor az egyetemen. Mentek csapatba. Aggódva várták, hogy mit mond a professzor. Annyit mondott, hogy valószínűleg 24 óra múlva ön is halott lesz. Az orvostársai később elmondták, hogy nem lehet leírni szavakkal azt a borzalmat, ami ennek az orvosnak a szenvedését, kínjait leírta volna. Az egyikük megfogalmazta, hogy rettenetes volt nézni, hogy fiatalon soha nem gondolta volna, hogy ő is oda fog kerülni majd a bonc asztalra. És nem volt felkészülve a halálra. Nem volt felkészülve a halálra. Ezt mondták róla. Meghalt. Ugye a holttestet lebontó baktériumok ellen, a jól tudom, máig nincsen hatásos antibiotikum. Ha hullamérkezést kap egy élő szervezet, menthetetlen. A történetet azért mondtam el, testvérek, mert ezért van szükség ige hirdetőkre. Mert az ember lehet bátor, hegyke, szentségtelenül pimasz, sikeres, gazdag, lehet tanult, nagyon okos, de ha nem tudja az üdvösség útját, ha nincs felkészülve a halálra, és nem fogja tudni senki, hogy mikor jön, akkor elveszik. Isten ezért küldi az ige hirdetőt, hogy az elveszett embert megmentse. Ezért hangzik az evangélium, hogy meghalljuk, higgyünk benne, és éljünk általa. Nem azért kell templomon menni, mert ez vallásos szokás, hanem mert ott hirdetik az Isten igéjét, amely életet fog adni. Ezért van az, hogy Isten adott pásztorokat, evangélistákat, ige hirdetőket, hogy megmentse az embert, hogy aki meghallja az igét, éljen, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Hogy vagy te az evangéliummal? hogy vagy az igével, amelyet neked hirdettek, mindegy ki. Hirdettek, mert elküldettek hozzád. Hirdették neked az evangéliumot, hogy te élj Jézus Krisztusban örökkön örökké. Megismerted-e már Jézust? Aki érted, született erre a világra, hogy meghalljon érted, és helyetted a Golgotán, hogy te élhess örökké. Hiszed-e ezt? Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te ígéret, amely olyan dolgokra is rávilágít, amire nem szoktunk gondolni. Ez a világ gúnyolódva és olyan furcsán szokott elmenni a lelki pásztorok mellett. Olyan csudabogárnak tartják őket. Kevesen vannak, ritkák, összesugnak a hátuk mögött, hogy ez a pap. És nem gondolnak bele, hogy te adtál erre a világra némelyeket, akiket elhívtál arra, hogy a te ígédet hirdessék. Azért adattak az ige hirdetők, hogy a többi ember el ne vesszen. És amit ők mondanak, nem az övék, hanem azé, aki küldte őket. Áldott légy a te evangéliumodért, amelyet nekünk is hirdettek, amelyről nekünk is beszéltek azok, akiket hozzánk küldtél. Köszönjük neked Jézus Krisztus szeretetéről való örömhírt, a váltságáról való beszámolót, a hit útjáról, az üdvösség útjáról való tanítást, amely azért adatott nekünk, hogy higgyünk és éljünk örökké. Köszönjük, Urunk, hogy ott a Golgotán örökké való szeretetedből a helyünkre álltál, a mi ítéletünk alá, hogy nekünk soha ne kelljen ítéletre menni. Köszönjük, Urunk, hogy amikor nekünk hirdetik az evangéliumot, hit támadhat a szívünkben, hallás útján, és ez a hit, ez megment minket. Megment az örök haláltól, mert a hit hozzád kapcsol. Megajándékozol bűneink bocsánatával, örökké való kegyelmeddel, átölel szereteteddel, és a hozzátérő bűnöst gyermekeddé fogadod. Megtörténhet velünk a legnagyobb csoda. A földi életünkben Isten gyermekeivé lehetünk Jézus Krisztus által. Urunk, köszönjük neked, hogy hallhatunk a megtérésről, hallhatunk a keresztjén életről, a hit útjáról, annak a hogyanjáról, mert a Biblia mindenről tanít. Köszönjük neked a sok ígét, amelyet a mi gyülekezetünknek is adtál, most már 240 éve körülbelül. Köszönjük, hogy van itt Ajkán is gyülekezet. És ha az ige hirdetők váltották is egymást, te örökké élsz, és ugyanaz vagy, Úr Jézus. Áldott légy örökké. Urunk, hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket, akik az ő szívük fájdalmát hozták melléd. Könyörülj rajtuk. Vigasztald meg őket a mennyei vigasztalással, reménységgel, Jézus Krisztus győzelmével, a feltámadás és az örök élet reménységével. Járja át őket, szent lelked vigasztalása, szereteted, áldásod. Áld meg a betegjeinket gyógyulással, könyörülj a kételkedőkön, a hozzád kiáltókon. Hallgass meg mindannyiunkat, Urunk, nagy nevedért. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket, valamint a himnuszt fogjuk elénekelni. A záró énekünk a 396-os dícséret harmadik verse, majd fennállva a himnuszt is elénekeljük. 396-os énekünk harmadik versét énekeljük. Küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül nekik. Áldás békesség.